Jó napot kívánok! Hogyan küzdjünk meg életünk hullámvölgyeivel? Belső Nóra könyve végigvezeti az olvasót a női és a férfi életúton, kapaszkodókat ad élethelyzetek megoldásához, legyen az kapunyítási vagy kapuzárási pánik, szülés utáni depresszió vagy nyugdíjazás. Ez az egyik könyv, amiről hallanak ebben az adásban, de előtte a szlovák írónő Ivana Dobrakovova Anyák és kamionsofőrök című kötetéről beszélünk. Szókimondó, erős szöveg ez anyákról, lányaikról, mentális problémákról, helyzetekről, amelyek nagyon ismerősek lehetnek. Ugye velünk töltik ezt az órát.
Könyvben utazom.
Őszintén beszélnek a gyerekkor és a felnőtt lét problémáiról Ivana Dobrakovová legújabb próza kötetének hősnői. Feltárják testük, lelkük és kapcsolataik minden titkát az olvasók előtt. Kamaszok, felnőtt lányok, anyák, feleségek, hiányzó apák, az Anyák és kamionsofőrök novelláiban a fordítóval György Norberttel beszélgetünk a kötetről.
Egyik oldalról ez a személyesség, ami nagyon fontos, másik oldalról pedig a szövegnek ez a lendület, ez a zeneisége. Tehát ahogy így jön ki a szerzőből, és ez így működik.
Ugye ezek nagyon női történetek, lehet ezt mondani, és minden történetben szerepel egy anya.
Ivana Dobrakova köteteivel, tehát az első kötetétől kezdve figyelem, tehát olvastam, és ez elég markánsan jelen volt. Novellás kötetek szintjén, vagy a Bellevue című regényében ezt kibontotta, mondjuk ott annyira nem a anya, inkább ezek a mentális problémák.
Milyen viszonyban van általában az anya és a lánya ezekben a történetekben?
Hát ilyen ambivalens, erősen ambivalens kapcsolatban vannak. Egyik oldalról sok ilyen novellában úgy tűnik, mintha terrorizálná, vagy valamilyen szinten a lányát úgy próbálná terelni, hogy az a lehető legkényelmesebb legyen az anya számára. És másik oldalról vannak olyan novellák, ahol például a lány kimondottan felnéz az anyára.
Azt írja az egyik novellában, az Oliviában, hogy anya úgy terjed, mint a penész az ablak körül, mindent bekebelez, ami a közelébe kerül, átüt, szétterjed, mindenütt jelen van. Ha vele vagyok, úgy érzem kétszer akkora, mint én, hogy csak egy külső szerv vagyok a testén, aminek nem sikerült leválnia. Ez eléggé döbbenetes megfogalmazás.
Igen, ezek az olasz történetek, két olasz novella a kötetben. Ivana Dobrakovát személyesen ismerem, és kommunikálunk e-mailen keresztül, és elég sok mindent tudok ezeknek a történeteknek a hátteréről. Tehát konkrétan ez a két olasz novella a kötetben, ezek ilyen egymás pandanjai, tehát egymást kiegészítő történetek, és ezek tulajdonképpen nem személyes történetek, ezt elmesélte, hogy kolléganőktől elcsippentett bizonyos történetszálakat, és akkor abból fejlesztette ezt ki. De nyilván nem mögött is ott van az a személyesen megélt tapasztalat. Két végletről ír, az egyik, azt hiszem az Olivia, tulajdonképpen ez a bigott, mindent elutasít, és mindentől fél, fertőzésektől, én nem tudom még mitől. A másik, az meg azt hiszem a Lara, ő meg egy másik értelemben elmegy a végletekig, tehát hogy ezt a szexualitást és a női testet birtokba veszi egy férfi, és ez a két novella úgy működik, hogy egymás mellett van.
És itt ugye ebben a Lara című történetben, itt pedig egy anya néz szembe azzal, hogy hogyan viselkedik, és azt írja, hogy Istenem, miféle anya vagyok én a szemében, ha folyton csak jóváhagyásomat várja, ha egyedül semmire nem tudja elszánni magát, ha hiányzik belőle bármiféle kezdeményező készség és bátorság, egy anyapa vagyok, egy anyatábornok, stb. Ez egy hosszú-hosszú mondat. Ez a típusú elnyomó anya megvan egyik oldalról is mutatva, tehát hogy a lány hogy szenved mondjuk attól az anyától a másik történetben, és itt meg ez, hogy ő saját magában is látja, hogy mit művel.
Ez már nyilván ilyen szerzői taktika vagy gyakorlatriszt az, hogy ki tudja bontani ezt. Tehát egyik oldalról átszetíti a mondjuk egy anyához való viszonyba, úgy írja le a történetet, a másik oldalról meg tudja írni úgy, hogy ez az anya ő. És akkor abban a pillanatban működni fog úgy is a történet, hogy önmagát vádolja ezzel. Rengeteg itt a játék természetesen. Eleve az, hogy ezt a két novellát egymás mellé helyezte. Tehát a Pazolinivel közös nevező, hogy egyszer így viszonyul hozzá, másodszor másképp viszonyul hozzá. Tehát ez a bigott tanárnőnek a történet, ez az Olivia, kifakad, hogy miféle emberek azok, akik Pazolinire elmennek egy beszélgetni, vagy egy összeröffenésre, ami Pazolini.
Ilyen filmklub.
Igen, ilyen filmklub, igen. És a másik történetben meg pont ennek az ellenkezője történik, hogy meddig bírta például konkrétan a Szaló című filmet nézni, és akkor ő bírta legtovább, hogy ez mennyire undorító. De viszont ott is van egy csavar, hogy annak ellenére nem megy el erre a beszélgetésre, mert találkozik a szeretőjével egy titkos helyen. Ezek ilyen végletek, és ez ki van játszva ebben a két olasz történetben.
A testiséget említette az előbb, és ez szerintem ez egy ilyen központi kérdés, hogy a nőnek a saját testéhez való viszonya, vagy a szexualitása, miként mutatja ezt meg a szerző?
Hát igen, ez a nőiség és a testiség bemutatása. A magyar irodalomban most sok szerző van, aki szinte már programszerűen ezzel foglalkozik. Az Ivana Dobrakovánál nem gondolom, hogy ez programszerű lenne. Tehát ő gyakorlatilag mindenről, amit megélt és megszűrt önmagán keresztül, akkor azt ő teljes természetességgel írja. De megint hangsúlyoznám azt, hogy nem hiszem, hogy ez ilyen programszerű nála, hogy akkor na most én nő vagyok, és akkor én ezt így látom. Tehát ha ott vannak konfliktusok például a nő és férfi között, akkor ez ilyen természetesen adódó konfliktusok. Ezeket írja meg.
A legutolsó történetben, a kamionsofőrös történetben, amikor egy fiatal nő iszonyú mennyiségű pénzt eltelefonálgat, és nagyon sok időt eltölt azzal, hogy különböző arab férfiakkal tart fenn kapcsolatot. Azért az jó részt a rejtőzködésről is szól, meg arról is, hogy figyelmet akarok, mint nő, hogy engem dédelgessenek. Szóban persze, mert hát nem találkozik velük. Vagy valami más ez?
Én ezt egy kicsit másképp fordítottam. Tehát itt arról volt inkább szó, hogy tehát ezek a szlovák történetek, amiből van három, inkább a múlt időben játszódnak. Tehát ez eléggé pontosan behatározható, például az Ivana, ez a lovas sztori, amikor a történet megtörténik, ugye, az ugye a 90-es évek első fele közepe, nem tudom, ezek a sötét mecsiari évek, és igazából az Apa című novella, ami az első a kötetben, az is erre hajaz egy kicsit, tehát erre az időszakra, és ez az utolsó is egy, tehát számomra picit anakronisztikus, de jó értelemben, tehát hogy valaminek a lényegét, a genezisét mutatja meg, tehát ezek a csetelések, a vezetékes telefon elég egyértelműen utal arra az időszakra, tehát hogy a 90-es évek második fele, nullás évek eleje, amikor ez így divatba jött, és akkor, hogy mintha itt a szerzőnő a tinédzser koráról írna, vagy arról, hogy ott hogyan csúsztak félre a dolgok.
Momo szereti őt. Momo, teljes nevén Mohamed, egyre csak azt ismételgeti, mennyire szereti. Őrülten és bolondulásig. Momo valahol Kabiliában él, a sivatagban, terméketlen föld, égető nap. Mi más? Momo ott ül, izzad egy vegyesboltban és verseket ír, amelyeket aztán Veroniknak ajánlva át is küld. Momo rajong a szépségéért, a verseiben az égen ragyogó csillagokhoz hasonlítja, és az azért nem semmi.
Kinyílt a világ, és akkor ott lehetett idegenekkel kapcsolatot teremteni? Mert hát azért a végén mégiscsak elmegy egy rendezvúra.
Igen, részben kinyílt a világ, de az olyan beállítottságú embereknek, hősöknek, amiket leír a Zimon, ezek eleve keresik azt a lehetőséget, hogy kinyíljon a világ. Tehát, hogy franciául beszélhet. Tehát tulajdonképpen ez csak alibi volt, de valahol én úgy érzem, hogy meg lett fogalmazva az a fajta kommunikáció, ami most már tudjuk, hogy hova vezetett ezzel a Facebookkal, meg mindennel. Tehát, hogy mekkora ennek a tétje, ezért érzem azt a novellát ott jogosnak. És akkor az az egyetlen novella, ami nem egyeszem első személyben van írva, még inkább igyekezett eltolni a magától.
Egyébként, ha visszatérünk az első kettő novellához, az Apa és az Ivana című novellákhoz, az előbb említette a mentális problémát, hogy valahogy ez mindig fókuszban van. Ez igen, egy ilyen alapkérdés nála?
Igen, ezek visszatérő motívumok az Ivana Dobrakova könyveiben. Tehát én olvastam mindegyiket, sőt kettőt fordítottam is, tudom, miről van szó, és nagyon sok olyan dolog van ebben, amit ő személyesen megélt, és tudja, hogy miről beszél. És nyilván ott érzi magát a legkitelesebbnek, hogy ezt tudja közölni. Erről nagyon kevés szerző tud ennyire nyíltan és őszintén és pontosan írni.
De ez depresszió?
Igen, tulajdonképpen ez depresszió, igen. Tehát ebben a kötetben is többször van ez a bipoláris depresszió, tehát ez a, hogy egyszer így vagyok, egyszer úgy vagyok, és tényleg ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezt nem szeretném, hogy a olvasók úgy értelmeznék, hogy ez valamiféle önéletrajzi valami. Egyáltalán nem. Nagyon jó, hogyha valaki átél dolgokat, és ennyire erősen meg tudja írni, meg tudja fogalmazni, és irodalmi élményt okoz.
Ebben az Ivana történetben is van egy nő, aki már a 30-as éveiben van, és képtelen néha fölkelni, képtelen munkába menni, munkát vállalni. Tudja, hogy kellene, de nem tud ebből kijönni, és ott az anya, aki meg egyszer elszakad a célna, és mondja, hogy de hát én mosok rád, én főzök rád, semmire nem igen. Vagy képes. Nyilván egy csomó olvasó van, aki erre ráismer.
Igen, igen, és megint hozzá kell tenni, hogy ő teljesen normális életet él Torinóban, kislánya van, férje, és fordítással foglalkozik elsősorban, és amikor van ideje, akkor ír. És jól ír.
Itt egyébként az íróvá válásról is szó van, én azt hiszem ebben a novellában, ugye, hiszen beleszeret egy olyan férfiba, akinek megjelenik egy könyve, és ő arról beszél neki, hogy ő épp egy lovas történetet, egy gyerekkori élményt szeretne megírni egy könyvben, de hogy ez miféle küzdelem.
Ahogy nagyon akarjuk, akkor ebben is így beleláthatjuk, vagy belemagyarázhatjuk azt, hogy akkor hogyan történik például maga az írás, konkrétan az Ivona Dobrakovánál, hogy van egy személyes élményem, és akkor én ezt hordom magamban, kihordom valamilyen szinten, és akkor átszűröm azon, amit tudok, és akkor végül leírom. Tehát, hogy itt is ez a tulajdonképpen az intimitásról van szó, mert tehát meg az írás is egyfajta intim tevékenység. Ilyen értelemben igen, ott tetten érhető ez is, ez a mozzanat. De megint nem állítanám, hogy most az Ivona Dobrakova miatt kezdett el írni.
A napok a lakásban történő kóvájgással telnek, nem mintha máskor valami izgalmas és felemelő dolgot csinálnék. Átlapozom az összes újságot, amit otthon találok, sőt a korábbiakat is előszedem a dobozból, mert ott is akad ez az. Észrevétlenül kivagdosom az oldalakat, amelyeken R írásai vannak, aztán a könyveim közé rejtem őket. Mikor anya délelőttönként a boltban van, megkockáztatok néhány videót is a neten, ahol ő beszél, de csak teljes inkognitóban. Nem gondolom, hogy ellenőrizné az előzményeket a gépemen, de sosem lehet tudni. És egyúttal azon morfondírozom, hogy mit fogok R-nek mondani, ha rákérdez a készülő regényemre a lovakról. Istenem, mégis mit fogok mondani? A fejemben ráadásul egy sokkal nyomasztóbb gondolat is kering, hogy mi van, ha közben megfeledkezett rólam, sőt már arra sem emlékszik, hogy egyáltalán létezem.
A mentális problémák révén a szereplők szembe tudnak menni a sztereotípiákkal. Mi a dolga egy nőnek, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell viselkedni. Tehát, hogy itt, hogy ő neki van egy ilyen belső feszültsége, és sokkal érzékenyebb, és néha befordul.
Eleve, ha egyáltalán így akarja kifejezni magát, akkor ott gyakorlatilag kizárt az, hogy bármiféle sztereotípiába, vagy nem tudom, mivel belecsöppenjen. Tehát, hogy itt eleve egy olyan pozícióból indul, hogy itt rögtön feszegeti a határokat. Például, hogy leír olyan helyzeteket, amit nem tudom, az emberek többsége, vagy az olvasók többsége nem merné végig gondolni, szőnyeg alá söpörni, és akkor esetleg szégyelné magát. Az Ivona viszont leírja, de ezt nem úgy teszi, hogy most akkor ilyen önmagát mutogató, tehát valamiféle póz szerepben, hanem egyszerűen természetesen jön. Ami neki természetes, az nyilván sok embernek nem az. Mondjuk még egy nagyon fontos dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, tehát sok-sok helyen a humor iszonyúan fontos, tehát hogy amikor már egy túllő a célon, vagy elviszi extrémekbe, és hát én nem tudom, én sokszor így betegre röhögtem magam, amikor fordítottam, és ezt úgy meg is beszéltem vele, tehát írtam neki, és mondta, hogy hát persze, természetesen, aki a Monty Pythonon szocializálódott, tehát sokszor ez így szándékosan túl van lőve, konkrétan például ez az Olivia, tehát hogy hogyan jut el odáig, hogy próbálja önmagát mentegetni, magyarázni, hogy akkor ezt azért, meg azért, meg azért csinálom, és akkor végén teljesen széthull. Megfigyeli a buszon a tanítványait, hogy mennyire felületesek, és azonnal véleményt alkot mindenről, természetesen negatív véleményt, és akkor ő sokkal jobban áll. Teljesen bigott gondolkodásmód, de úgy tűnik, hogy ezzel ugye el tud lavírozni egy ideig, és aztán elmegy erre a Pazzolini szeánszra, erre a estre, és akkor teljesen kibukik belőle ez, amit úgy valójában gondolt.
Gondolkodtam azon, hogyha nem ez az apa történet áll a kötet elején, akkor más szint vagy más fényt kapnak ezek a novellák a későbbiekben, mert nekem olyan érdekes, hogy ugye itt egy apa-lánya kapcsolat, egy nagyon zavart alkoholista apa jelenik meg, és az, hogy őt a kislánya hogyan látja. Meg tudja érteni, hogy szégyelli, hogy szereti. Valahogy ez nem hagyja az embert nyugodni, míg közben olvassa a többi női történetet.
Hát igen, de mondjuk több novellában is visszatér az apa, inkább az apa hiánya, hogy otthon ül és nézi a nem tudom a futballmeccset, de igazából semmiről nincs véleménye. Tehát gyakorlatilag inkább itt az apa hiánya van, és akkor el lehet gondolkozni azon, hogy akkor most ezek az utolsó novellában, ezek a kamionsofőrök, hogy ez mennyire apa pótló. Tehát minél inkább fókuszál az anyára, tehát az anyához való viszonyra, úgy tűnt, hogy annál inkább erősödik az a hiány. Tehát, hogy ott apáról akkor én tüntetően nem beszél, ha meg beszél, akkor mindig ilyen passzív szerepben. Van a domináns anya, aki bele akar szólni, és meg akarja mondani a tutit a lány életével kapcsolatban, viszont apa ilyen, hogy nem tudjuk, hogy most akkor mit kezdjünk ezzel, és ott keletkezik ilyen feszültség.
Apa alkoholizmusa mindig jelen volt, és ezért tartottam gyerekkoromtól fogva apa elválaszthatatlan részének. valami olyasminek, ami hozzátartozik, aminek így kell történnie, mint a betegség. Fölösleges azon filozofálni, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, mi váltott ki mit, labilis lelki konstrukció, eredendő fogékonyság az ivásra, genetikai hajlam az egyikre is, meg a másikra is, mert a két dolog kölcsönösen egymásba fonódott, felerősödött, amíg egészen önön lényegévé nem vált. Viszont bizonyos epizódok élesebben látszódnak. Egyik éjszaka anya kirángatott minket az ágyból, teljesen ki volt borulva. Lányok, keljetek fel, lányok, mondjátok meg apukának, hogy egy emelettel feljebb lakunk. A nővéremmel pizsamában kicaplattunk a folyosóra, félálomban. Semmit sem értettünk, apa kitartóan csöngetett a szomszédhoz a második emeleten, holott a szomszéd a nyitott ajtóban állt, és próbálta őt leállítani.
Amikor az apa novellát megismerjük, és hogy ő neki mi a baja a világgal, és miket gondol magáról, aztán, hogy lesz egy sajátos istenképe, és hogy ő neki mi a dolga az életben. Tehát az látszik, hogy abban a világban, amiben beleszületett, azzal ő nem tud mit kezdeni, és nyilván depressziós lesz, alkoholista lesz, aztán meghal. És azt éreztem, hogy hogy lehet ennyire nem gyökere tereszteni a világban, vagy ennyire elveszettnek lenni.
Igen, ezek elszenvedő, tulajdonképpen ilyen passzív, tehát igyekeznek abból építkezni, amin keresztül mentek, és ebből valahogy nem tudnak kilépni. Vagy az egyik extrémbe esnek, vagy a másikba. És nyilván erről van szó, hogy hát igen, egy gyökere tereszteni. Tényleg, hogy Torinóban él, tehát az egyetem befejezése után elköltözött, és gyakorlatilag ott él, és erről rengeteg helyen nyilatkozott, hogy oké, hogy befogadták őt, meg olaszul is teljesen csak nem anyanyelvi szinten tud kommunikálni, viszont nem szeretnék kiszakadni ebből a szlovák irodalmi közegből, viszont ilyen szinten mégiscsak kiszakad, és ez a kettőség is valahol benne van, az, hogy most akkor én mit keresek itt, viszont tudom, hogy nekem itt jobb, vagy én nem tudom, itt van a családom, itt több barátom van már, mint ez több helyen említi, több barátom van, mint mondjuk Pozsonyban, konkrétan Torinóban, és valahol szerintem ez is lecsapódik ezekben a szövegekben.
Ez egy nagyon jó szöveg, nagyon erős szöveg, és nyugtalanító is.
A ritmusa nagyon fontos, tehát az Ivan a szövegeinek, ez a belső ritmus, a zeneisége, és azt megtalálni, tehát amikor így vagy pattognak ezek a rövid mondatok, és aztán jön egy ilyen hosszú, és akkor az ember aztán összeolvassa, és akkor működjék az a szöveg. Fordítom ezeket a hosszú mondatokat, és technikailag ez kihívás, viszont nagyon szeretem a Ivan a szövegeit, és örülök, hogy fordíthattam, és ez a második között, amit fordítottam tőle.
György Norbert fordítóval beszélgettünk Ivana Dobrakovová novelláiról. Anyák és kamionsofőrök, ez a címe a kötetnek, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.